Kedves gyülekezet, az úrvacsoránk alapigéjét a Római Levél 8. fejezetéből olvasom, az első verset. Azért jó, ha megnyitjátok, noha ismeritek az igét, mert majd egy másikat is szeretnék erről a tájékról olvasni. Római Levél 8. fejezet első verse, Pál apostol levele, Pál apostol szavai nyilván ikletés alatt írta. Azt írja itt az apostol a Szentírásban, Isten szavában: nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, akik nem test szerint járnak, hanem lélek szerint. Ugye elgondolkoztam, amikor az alapigét választottam az úrvacsoránkhoz, hogy a római levelet néha körüllengi a teológia szerintem, tehát hogy hitáltalan megazulás, tehát ilyen teológia, dogmatika, ha úgy tetszik, de itt élő eleven igazságok vannak, és ez is az, amit most felolvastam, és olyan, hogyha nem csúszta el teológiába a fejünkbe a dolog. Azzal hadd kezdjem, hogy itt emberek egy konkrét köréről beszél Pál apostol, azt mondja, hogy azoknak, azokra igaz, egy embercsoportról beszél, és hát egy olyan embercsoportról beszél, amiben mi is szeretnénk tartozni, gondolom mindnyájan, nem? Akiknek nincs kárhoztatásuk, semmi kárhoztatásuk. A hívő életnek ez az értelme, hogy ebbe a csoportba tartozzunk. De én messzebb is mennék, az egész ember életnek ez az értelme. Mert más értelme nincsen az emberi életnek. Sokfelé keresik az emberek az élet értelmét, sokfelé vélik megtalálni, de egy végső kérdés van ebben az életben. Hogy a kárhozat fiai leszünk-e, vagy üdvözölünk-e? És mindnyáján tudjuk, hogy nincs közbülső megoldás. Nincs kiskapu, nincs hiba százalék, vagy üdvözülsz, vagy elkárhozol. Ugye elgondolkoztam, amikor készültem, hogy ennyit engedjetek meg, hogy én annó, amikor egyetemre jártam, talán tudjátok, én programozást is tanultam, sőt programozóként dolgoztam eredetileg, mielőtt elkészítettem volna. És a programozásban van egy olyan fogalom, ez egy angol szó, de mindjárt elfelejtettem, hogy default érték. Azt jelenti, hogy alapértelmezett. Tehát ha van egy változónak egy alapértelmezett értéke a rendszerbe, ha más nem mondanak, ezt nem kell mondani, akkor ezt kell érteni rajta. Miért jutott ez eszembe? Ezen a földön, aki megszületik, nem kell külön deklarálni, hogy a kárhozat fia, ez az alapértelmezés, nem? Tehát ehhez képest lehet pozitív változás, ha nincs pozitív változás, ez az alapértelmezés. Ugye értitek? Ez a default értékünk sajnos. Ehhez képest olyan nagy dolog, hogy minden ember eredendően a kárhozat fia, ehhez képest olyan nagy dolog, hogy Pál apostol bejelenti, hogy nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azok. Legszívesebben még hangosabban mondanám, mert ehhez ez illik, nem? Ez nem teológia, ez egy bejelentés. Ez egy örömhír. És nem tudom, figyeljétek-e az igét, nem azt mondja, hogy egy kicsivel jobb azoknak. Azt mondja, hogy nincs kárhoztatásuk. És hogy ne, ugye ez egy olyan érték, hogy most vagy kárhozat, vagy nem. De Pál azt mondja, hogy semmi kárhoztatásuk. Azért is jó, hogy itt van a Bibliátok, én is most gyorsan még előtte megnéztem, hogy itt ültem a szószéken. Nem a közvetlen megelőző vers, hanem egyel az előtt. Tehát a 7. fejezet utolsó előtti verse, az a kétségbeesett kiáltást, tudjátok, hogy ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem a halálnak testéből. Aztán van egy átvezető gondolat, mert a háladás az azt sejteti, hogy erre van egy pozitív válasz, de ha az nem lenne ott, akkor egy szakadék van. 7-20, mennyi az az utolsó előtti? 7-24. Köszönöm, igen, köszönöm. A 24. vers, 7-24 és 8-1 között egy irtózatos szakadék van, nem? Mind a kettő felkiáltás. 7-24 azt mondja, hogy ó, én nyomorult ember, halálfia vagyok, kárhozat fia vagyok, nem a hétköznapi halál az ehhez képest, ugye nem olyan erős. És a 8-ban az első esvég bejelenti, hogy nincsen semmi kárhoztatásuk. Semmi. Ugye azt mondja a Biblia is, hogy akinek a vétkei megbocsájtatnak, az nem ilyen diszkont üdvösséget nyer, hogy 80-90%, azt mondja, hogy semmi kárhoztatásuk azoknak. Azt írtam ide magamnak egy igéhez, ezt ne keressétek meg, a János 1.5. fejezet 19. verse, azt mondja, az egész világ gonoszságban vesztegel. Ezért ez a default értékünk, ezért ez az alapértelmezés, sajnos. Mióta van ez így? Vissza kell mennünk Ádám és Éváig, hogy szokták mondani. Azóta van így. Tulajdonképpen, ha belegondoltok, én is most gondolkoztam el jobban ezen, amikor készültem mára, hogy Az, hogy Ádám és Éva után volt még egy nemzedék, ugye egy Ábel, nyilván volt Kain is, csak hogy nem akarok megemlékezni róla, aztán születtek persze lányok még, meg unokák, jöttek a nemzedékek, itt van a mi nemzedékünk is, vagy nemzedékeink, ha úgy tetszik, ugye el vagyunk tolódva egy kicsit egymáshoz képest, ez mind kegyelem. Ádám és Éva óta az egész világ gonoszságban vesztek el, mindjárt a kárhozott fiai vagyunk, de az Isten kegyelme, türelme az, hogy megengedi, hogy szülessen még és még nemzedék és ember, és abban valami csodálatos, éppen a héten is beszélgettem valakivel erről, hogy az Isten azt is megtehetné, hogy figyelj, én adok nekik esélyt, nem zavarom meg a rendszert, nem nyúlok bele, lássuk, hogy mire mennek. Ez már egy nagy dolog lenne, nem? Az máshogy rajtunk nem segítene, mert a saját terünkben sose kecmeregnénk ki. Erről szól a 7. fejezet a római levélben. De az Isten megadja azt a kegyelmet, hogy újabb nemzedékek születnek, és akik itt vagyunk, megkaptuk azt a kegyelmet, hogy élhetünk, vagy megszülettünk, és megvan az a kegyelmünk, hogy ma is élhetünk, és nem tartozunk azok közé, akik elmentek. Biztos ti is hallottátok, meghalt egy elég ismert magyar színész nemrég, a Gesztesi Károly. Elég közkedvelt volt, nekem is szimpatikus volt, olyan szerepek voltak, meg magyar hangok. Olyan rossz érzés volt, velem egy idős volt durván, azt hiszem, hogy pont egy idős volt. És annyi volt, hogy autóval félreállt, mert megállt a szíve, ha jól tudom, és elmegy. És Judi mesélte itt a szomatiskolában nekünk, hogy neki egy kollégája lett öngyilkos, az az igazság, nemrég, csak nem akarom hangosan mondani. Én attól félek, hogy hívő létünkre sem becsüljük igazán azt a kegyelmet, hogy minden nap, hogy élhetünk. Én úgy adok hálát, megmondom őszintén, a gyerekeim együtt, mikor imádkozunk, indulunk, hogy ez egy nagy dolog, hogy felkelhettünk. Egy nagy dolog, hogy élhetünk. Egy nagy dolog, hogy egy olyan világban, mint a miénk, az Isten kegyelmében ajánlhatjuk magunkat. És este rajt dolog nyugtázni, hogy ez a kegyelem ma is érvényesült. Tehát ez a gyülekezet, ez így van Ádám és Éva óta, és a helyzet egyre rosszabb úgy tűnik. Nem tudjuk, hogy még hány nemzedék lesz. De a jelek szerint olyan sok már nem. És mi azok között lehetünk, akik megkapták az élet jogát és ezt a lehetőséget. Azért meg kell gondolnunk, hogy milyen nagy dolog, hogy az egész világ gonoszságban vesztegel, hogy idézzem újra az apostol szavait. Az egész világunknak alkonyodik, de ez annyira nyilvánvaló, hogy ezt már nem Biblia alapján mondjuk mi, ezt mások mondják Biblia nélkül, meg Isten hit nélkül. Ez egy triviális dolog, ezt így mondják idegen szó, ilyen nyilvánvaló, ilyen magától értetődő már, sajnos. Nincs jövője a világunknak, ezt a vak is látja. És kedves gyülekezet, milyen nagy dolog, hogy van egy csoport, akikre nem a kárhozat vár, mert Pál apostol szava ihletett szavak. Nincsen azért immár semmi kárhozatásuk, van egy ilyen embercsoport. Milyen nagy dolog, hogy van egy olyan csoport, akiknek lehet reménysége, van reménység, és egy megalapozott reménység, hogy van folytatás. A világot nem lehet megmenteni. Ezt a csoportot igen, az Úr megmentette őket. Kedves gyülekezet, azért milyen nagy dolog, hogy mi mindezt tudhatjuk, és ami hitünk szerint, ami reménységünk szerint, mi ebbe a csoportba tartozhatunk. És ma is azért jöttünk össze, hogy ehhez a csoporthoz tartozást, most így mondom, a Krisztushoz tartozást, azt megerősítsük. Mind múlik az, hogy ebben a csoportban tartozhatunk-e? Hát a Biblia egy csodálatos könyv. Én annyiszor mondtam nektek rajongással, matematikusként is, hogy szuper definíciók vannak benne. Ezt nem tudom másért mondani. Ez az igénk is, nem? Van egy csodálatos bejelentés, azt mondja az apostol, nincsen azért immár semmi károsztatásuk azoknak, és megmondja, hogy kiknek. Akik Krisztus Jézusban vannak, akik nem test szerint járnak, hanem lélek szerint. Itt rögtön lenne is egy kérdésem hozzátok. Most akkor ez egy milyen definíció, hogy ennek a kettőnek még ugye két dolgot mond, Krisztus Jézusban vannak, és nem így járnak, hanem amúgy, tehát nem test szerint, hanem lélek szerint. Ezek egymást kiegészítő feltételek, vagy ez egyébként ugyanaz, csak szinonímaként írja le. Értitek a kérdésemet? Tehát ez két külön feltétel, vagy ugyanaz a feltétel kétféle módon megfogalmazva. Nem így készültetek, hogy az úrvacsorán ilyenek lesznek, de azért nem baj talán. És szerintem szinoníma. Mert aki Krisztus Jézusban van, az nem teheti azt, hogy test szerint jár, abból törvészen kötve, hogy lélek szerint fog. És ha lélek szerint jár, az azt igazolja, hogy ő Krisztus Jézusban van. Mutasd meg a te hitedet, a te cselekedeteidből. Ez ugyanannak a törvényszerűsége. Ez a Bibliában gyakran előfordul az Ószövetségben, és ugyanazt a dolgot elmondja kétszer, kétféle megfogalmazásban, hogy nyomatékot adjon neki. De ugye ezt mindjárt így látjátok, vagy értjük. Nem, mint hogy ezzel most bármi megfordul, csak olyan érdekes, azért mondtam. Azt mondja az apostol, hogy Nagyon érdekes különben, hogy annyi feltételt mondhatna. Mondhatna a társadalmi feltételeket, csoportos tartozást, társadalmi rangot, végzettséget, anyagi helyzetet, teológiai, mondjad van, hogy?
Egyházhoz
tartozás, nagyon jó, tehát teológiai feltételeket. Azt mondja, nem olyan bonyolult ez. Nincsen azért immár semmi károsztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, akik elrendezték az életüket, akik elrejtették az életüket, akiket a múlt már nem kárhoztat. Isten pedig nem akar kárhoztatni. Isten kénytelen kárhoztatni, amíg a bűneink élnek és rendezetlenek, de Isten örül legjobban, én úgy értettem meg a Bibliából, ha már nem kell. Nem gyönyörködöm a gonosznak a halálában, ugye azt mondja, hanem hogy megtérjen és hogy éljen. Ugye valahogy így hangzik, ha jól emlékszem, ez az ószövetségi profétai szó. Mit jelent Krisztus Jézusban lenni? Van ennek egy, több dolgot is szeretnék mondani, azzal kezdem, amit mi nagyon jól értünk, mint Laodicea népe, hogy nem az ajtó előtt van, hanem az ajtón belül van. Nem lehet-e Krisztusban úgy, hogy nincs belül. Tehát ez a mi képünk, a mi korunk üzenetében ott van ez az erős jelkép. Hányszor kell egy héten beengednem? Bocsánat a kérdést. Ugye nem haragusztok, hogy, de én a gyakorlat mondatja velem. Itt a szombatiskolában is idéztem nektek a Schwarzenegger kollégát, mint előadó kollégát, hogy azt mondta, hogy hetente 4-szer este 8-tól éjfélig dolgozott azon srác korában, hogy így kialakítsa a testalkatát, ami sok nekünk. Na de közben volt olyan nap, amikor nem csinálta. Volt olyan idő, amikor pihent. Hívőként mi lehetünk ilyenek, hogy ismerjétek azt a fogalmat, hogy vasárnapi hívő? Mint fogalmat ismerjük, lehet, egy időben azok is voltunk már, hogy vasárnapot ünnepeltünk. De sajnos van ennek egy megfelelője adventista változatban, az a szombati hívő. Tehát minden szombaton beengedem Krisztust az életembe. Ez rosszul hangzik, nem? Én most hallgattam a Bibliát, a héten is utaztam, ugye már aktívak otthon dolgoztunk, és megütötte nagyon a fülemet, amikor a Mátéjnál a nemzetségtáblázatot hallgattam, hát az jött, meghallgattam. És van benne egy ilyen, hogy és nemzette Dávid Salamont az Úriás feleségétől. Gondoljatok bele, tényszerűen igaz, de hogy hangzik? Ez nagyon durva. És nagyon érdekes, így fogalmazta meg valamiért. Tehát nem más, hogy nincs finomítva, nincs enyhítve, csak így direkt beleírja, még a nevét sem mondja a nőnek. Kedves gyülekezet, kb. Ilyen az, amikor azt mondjuk, hogy azért mi szombaton jobban figyelünk. Szombaton lelkibbek vagyunk, szombaton beengedjük az Urat. Nem erre gondol. Akik Krisztus Jézusban vannak, azok pénteken is benne vannak. Mikor ébren vannak, mindig benne vannak. Hát amikor alszanak is, de feltételeztem, hogy akkor nincs értelmes tevékenység, vagy értelmi tevékenység. A lényeg az, hogy nem futólag találkoznak vele egy-egy fohász erejéig. Az nem hitélet. Vannak olyan emberek, akik úgy szedik mondjuk az immunerősítő szereket, hogy amikor tünet van, akkor bekap vagy három szemet. Maradjon köztünk anyukám ilyen, akikről meg mindenkit üdvözöl, azt mondta is. Én már annyi szóval mondtam, hogy ezt kúraszerűen kell. Tehát egy időszakon át kell, akkor hat. Nem, hát amikor. De van ennek egy másik megfelelője, régen volt ilyen, talán már nincs embereknél. Tudjátok, amikor valakit visszel és mondja, hogy ott rendőr van, akkor most oda húzza maga elé az övet. Nem a rendőr miatt kell, és nem magad elé húzni, hanem becsatolni, és mindig. Na, bocsánat, ez ilyen hétköznapi hasonló, de értitek, hogy nem a látszat kedvéért, és nem alkalmilag teszünk valamit, hanem mindig. Nem jó, hogyha a hitéletünk is így működik, hogyha baj van, akkor tudjuk, hogy kihez forduljunk. És kihez fordulsz, mikor nincs baj. Nem kéne valakihez fordulni akkor is? Nem kéne hálát adni akkor is? Aki csak kérésekkel fordul Krisztushoz, megkockáztatom, hogy az nincs Krisztus Jézusban. Krisztus Jézusban lenni annyit jelent, hogy én jóban, rosszban vele vagyok. Lélekben bennünk lakik, és mi ezt igényeljük, és e szerint járunk, erről szól az életünk, ez az életünk. Nem erről szól, ez az életünk. Társammá válik az életben, és én hálás vagyok neki azért, hogy megtisztel engem ezzel. Nem én tisztelem meg az Urat azzal, hogy beengedem az életembe, hanem ő tisztel meg engem azzal, hogy bejön az életembe. És ezt nagyon fontos megértenünk, nagyon fontos ebben megerősödnünk. Ugye hol kezdődik el mindez a mi életünkben, hol kezdődött el azért, akik itt vagyunk, legtöbben már ugye ezen a tapasztalaton túl vagyunk. Hát amit Nikodémusnak mondott. A szél fúj, az ugását hallod, de nem tudod honnan jön, hová megy, így van mindenki, aki lélektől születik. A Szentlélek kezdte mindenkiben a munkát. Mindenki elmondhatná maga történetét, néha lehet, hogy csinálhatnánk is ilyet, hogy felelevenítsük, hogy kinek mi volt az útja. Van, akinek más felekezeten keresztül vezetett, egy mélyebb felismerésre az útja és ide. Van, akinek máshonnan, nem vagyunk egyformák. Az a csodálatos, hogy mindenkinek más az útja, ami a kezdetet illeti. És valahol mindenkinek ugyanaz lesz az útja, ami a végét illeti, nem? És az Isten bárhonnan el tud vezetni bennünket. Csak oda kell eljutni, hogy Krisztus Jézusban lenni. Ezzel kezdődött a lélek munkája, mivel folytatódott? A keresztséggel, a múlt rendezésével, a szövetség megkötésével, a segítségül hívással. Emlékeztek, ez egy igei idézet, hogy segítségül híván az Úrnak nevét. És az a kérdés, hogy hol folytatódik? Kedves gyülekezet, itt folytatódik. Most az úrvacsorán folytatódik. Ami elkezdődött a keresztségben, és ami úrvacsorákon keresztül vezetett, most egy újabb úrvacsorához vezet. Isten hajlandó nekünk, amennyiben őszinte a bűnbánatunk, és a megújulásunk, az eltökéltségünk a kettőnk szövetségében, az ő és az én szövetségemben. Isten hajlandó megbocsájtani nekünk. Hányszor? Ismeritek a Péteri kérdést. Hétszer? Nektek már megvolt a hét? Nekem megvolt. A 77. Most nem megúszok, hogy ezt kisarkítom, de tudjátok, ott 70-szer 7-szer ott az van, tehát 490. Szerintem mi a 490-en is túl vagyunk, ne vegyétek sértésnek, de itt egy páran, akik itt vagyunk. Nem azért, mert rossznak ismerlek titeket, hanem az emberi élet és az idő függvényében. Elsőre soknak tűnik a 7 helyett a 490. Aztán, amikor elhagyod ezt a mérföldkövet is, akkor rájössz, hogy még nehezebb az élet, még összetettebb. Csak ti tudjátok azt, hogy az életetekben hol jártok. De én megkockáztatom, mert ide írtam magának, meg gondolkoztam, amikor készültem, hogy szerintem ti se tudjátok. Ez csak az Úr tudja, hogy Bandi, te hol jársz a 400. Nem lesz egyszer mérső, csak én is. Tehát bármelyikünkre igaz ez. De hogy biztos, hogy 490-en túl vagyunk. Nem tudom, hanyadik úrvacsoránkon veszünk részt, és önnek ki... Ugye? Azt érdemesen egyszer megszámolni. Múltkor kiszámoltuk, hogy hány éve vagyok itt veletek, szilveszterkor. Kedves gyülekezet, én nem nyújtanám hosszú, én azt mondanám, hogy ha ebbe belegondolunk, egy kettős érzésünk lehet, szerintem. És az is az egészséges. Egyrészt van ebben valami csodálatos, hogy az Isten kegyelme hányszor tud megújulni, ami, most fogadjátok el ezt a jelzőt, ami hitvány életünkben. Nem veszitek rossz néven, mert az. Könnyebben szétnyomhatók vagyunk a majnál, ez szó szerint igaz, tehát csoda, hogy élünk biológiailag, ez az Istennek az ajándéka, a teremtői csodája. De a mi lelki sérülékenységünk, kitettségünk, ugye ezt a szót szokták elhasználni, az betegszik a fizikaival. Lelkileg is hitványak vagyunk. És az Isten kegyelme megújul, megújul, és egyikünk se gondolja azt, hogy eljöhet úgy egy úrvacsorára, hogy az Isten itt nem fog megjelenni a maga megbocsájtó készségével. Ugye? Egyikünk se kételkedik ebben. De azért mégiscsak csoda dolog ez. Mégiscsak csoda dolog ez. De ebben van valami félelmetes is, ezért mondtam a kettősséget, hogy egyrészt csodálatos az Isten részéről, másrészt egy csöpp őszinteség van bennünk, azért nektek nincs egy rossz érzésetek, hogy de meddig lehet még ezt így csinálni? Mikor lesz ennek vége? Mert ez így nem mehet vég nélkül. És ott feltámadhat bennünk a kérdés, hogy már félünk saját magunktól, és okkal különben, hogy hát sose lesz ennek vége? Sose lesz ebből megújulás? Sose lesz ebből győzelem? Olyan végső. Okkal tesszük fel ezt a kérdést, és ehhez képest nagy ajándék az, amit mondtunk, hogy de még tart a kegyelem idő. Tart üsz történet értelme, tehát most a megváltás műve egész szempontjából értem. Ha tartott, és te még élsz, akkor nagy valószínűség a te életedben is tart, mert nem vagyunk még azért, hogy megkeményedve bízunk benne. És amíg tart a kegyelem idő, az azt jelenti, hogy meghosszabbodott a tanulás ideje is. Mert a kegyelem idő az a tanulás ideje. Nekünk tanulni kell az Isten kegyelméből. Mi nem vehetjük el zsákmányként, ragadományként, hogy jaj, de jó, megint felmentettek, megint élek úgy tovább, ahogy eddig. Nekem meg kell értenem azt, hogy Isten kegyelme megújult, én nem maradhatok úgy, ahogy vagyok. Meghosszabbodott a kegyelem, nekem meg kell, hogy rövidüljön a saját türelmem, a saját bűneimmel és hibáimmal szemben. mit kell megtanulnunk, most jön a második vers, ezért kértem, hogy nyissátok ki a Bibliát, mire való a kegyelem idő, minek a tanulására? Azt mondja a második vers, mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. Ti ezért elég jól ismeritek a római levelet, azt, hogy fel tudjátok most idézni hirtelen a hetedik fejezet miről szól.
Igen.
Erről a kínlódásról szól. És arra válaszol a második vers. Azt mondja, hogy megtalálom magammal ezt a törvényt, hogy a bűn megvan bennem. Az én értelmem elváltozott, most már nem én cselekszem azt, hanem a bennem lakozó bűn. Emlékeztek, ugye ezeket szó szerint idézem a hetedik fejezetből. És ott van az a tudathasadásos ember 7:24, hogy én azt akarom, de nem tudom, ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem. És hogyha itt végre lenne a római levélnek, vagy a gondolatmenetnek, akkor azt mondanám, hogy igen, igen, ez az én tapasztalatom is. De Pál azt mondja, hogy ő tovább tudott lépni. Krisztusban, Krisztussal. És megvan a megoldás. És azt mondja, olyan megoldást talált, hogy innentől nincs semmi kárhoztatás. Mondja egy olyan valaki, aki máshol azt írja, hogy öldökléstől lihegve ment Damaszkuszba, és neki engedélye volt arra, hogy embereket halálra adjon. És ő meg is tette minden bizonnyal más esetekben. Itt nem tudta már. Neki azért sokat jelentett az, hogy nincs semmi kárhoztatás, nem? Egy emberek vére volt a lelkén. Nem bűnözőket végzett ki, ártatlanokat a hitükért. És azt mondja, hogy képzeljétek el, még nekem sincs kárhoztatásom. Ez egy olyan megoldás, ez egy olyan szabadítás. Ha úgy érzed, hogy a te bűnöd túl nagy, akkor gondolj arra, hogy Pált azért elég nehéz überelni ebben a tekintetben. Én úgy gondolom. Az más kérdés, hogy Pál durván szembefordult a bűnével, és legyőzte az Krisztus segítségével. Mi pedig, ahogy azt egyszer mondta Oszkár, emlékeztek rá, hogy tálencsékért adjuk el az üdvösségünket. Ez nekem nagyon megragadott. Tálencsékért adjuk el az üdvösségünket. Pál ott járt a közepében mindennek, ugye? Folytatta a maga hitharcát, szó szerint vérig, életre halálra. Aztán, amikor rájött, ugyanilyen elánnal ment szembe önmagával, korábbi önmagával. Lehet, hogy nekünk a bűneink nem olyan nagyok, de simán aláshatják az üdvösségünket. A Pityaner megtűrt, le nem győzött, meg nem küzdött bűneink. Nem a bűn volumene a meghatározó. Volt, aki nagyobbat is követett el nálunk, de elrendezte, megbánta. Itt van Dávid, akit mondtam. Nemzette az Úriástól, feleségétől a fiát. Kettőt is, ugye, mert egy meghalt, aztán a másik. Megbocsájtottak Dávidnak? Meg. De tudjuk, hogy milyen volt a bűnbánata, mert lehet tudjuk olvasni a Bibliába. Az komoly volt. Kedves gyülekezet, értitek ti is, és én azt gondolom, az úrvacsora ennek az alkalom, ezt újra gondoljuk, hogy csodálatos az Isten kegyelme. Csak csodálni tudjuk. Ez a kegyelem, ez nem csak a Bibliában van, nem csak a Biblia emberek életében volt, ez a mi életünkben is itt van ez a kegyelem. Napi szinten is itt van, az úrvacsorán is itt van. Ami fontos az az, hogy azt az utat, amit Pál bejárt, a mi kis életünkben, most hozzáképes olyan kicsi, mert szerencsére akkora bűnöket nem követtünk el, sajnos az evangéliumi oldalon se produkáltunk még akkorát, mint Pál. Lehet, hogy abszolút értelemben is fogunk, nem baj, mert nem vagyunk mindjárt Pál apostolok. De a lényeg ugyanaz, hogy meg kell tanulnunk azt, hogy én egy nyomorult ember vagyok magamban, és senki nem tud megszabadítani, se Pali engem, se én a bandit, se senki senkit ebből a nyomorult testből, de mégis van megoldás, mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye meg tudta szabadítani Pált a maga hibáitól, bűneitől, berögzött dolgaitól, más ember élet a bűn és a halál törvényétől, és aki neki segíteni tudott, az nekünk is tud segíteni. És mi azért jöttünk erre az úrvacsorára, hogy ezt kérjük. Segítségül kíván az Úrnak nevét, emlékeztek a keresztség. Az úrvacsora ugyanaz, hát ugyanazt viszi tovább. Mi most kérjük, hogy segítsen. És ismerjétek azt a csodálatos ószövetségi megoldást, én legalábbis gyerekkorom óta nagyon szerettem, hogy nem rövidült meg az Úrnak a keze. Nem lett kisebb a hatásköre. Nem fogja azt mondani, hogy figyelj, Pál azért egy más eset volt, tudod, neki tudtam segíteni, de a te helyzeted, a te megkötözöttséged. Most bocsássadom, hogy ezt mondom, nem akarok ünneprontolni, de tényleg így van, hogy el akarom űzni ezeket a meg nem fogalmazott gondolatokat is, hogy hol van az az ember, akinek az életében ez nem működhet. Láttuk az előbb ezt a videót itt a szombatiskolában. Hát tényleg hátborzongató volt, nem tudtam, mire gondolni, amikor Máté mondta, de az egész, az a tragédia is, hogy megszületik a gyermekük, meg utána. Én nem tudtam, hogy ez így működik, és ilyen kiforrott formában a sátánizmus. Azt tudtam, hogy a terégélem van Afrikában a téma, de hogy mit jelent, nem tudtam. Egy ilyen embert ki tudott onnan hozni. Úgy, hogy visszamegy, hogy a többieket kihozza. Hát testvérek, az a frontvonal. Az igen. Az az. Nekünk ehhez képest ilyen hátországi szolgálatunkban, ezt nem vegyétek sértésnek, de hogy nyugodtak. Ezt azért jó látni, hogy belegondolt, hogy akik ilyen közegben élnek, hogy ez egyik már ezen az oldalon harcol, a másik még azon. Mi nekünk ehhez képest elpuhult, sokszor elvilágosodott nyugati kultúrában élő emberekkel van inkább dolgunk, nyilván itt is vannak azért szélsőségek. De a gyülekezet mindenkinek tud segíteni. Nekünk is, akik itt vagyunk kivétel nélkül, ugyanúgy, ahogy Pálnak segített. Ha Pálnak tudott, akkor bárkinek tud, mind is mondhatnám. És ez egy olyan jó hír, amit nekünk tovább kell adni. Ez nem a mi belső infónk itt az úrvacsorán, hanem ha ezt megéljük, ha ezt megtapasztaljuk, akkor nekünk tovább kell adnunk. És ez az evangélium. Ez az evangélium, ezt olvastam fel újra befejezésként, mondjátok ti is hangosan, amennyire a körülmények majd megengedik. Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk. Azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, akik nem test szerint járnak, hanem lélek szerint. Aranyosak vagytok, én nem most gondoltam, hogy hangosan, amikor elmegyünk innen, de így is jó volt, így is jó volt. De értitek, hogy mire gondolok, hogy van üzenetünk? Van. Van erre szüksége a világon? Testvérek, alapértelmezette mindenki a kárhozat fia. Hát ennél komolyabb hírt nem lehet vinni a világnak, hogy a kárhozat fia vagy, de kikerülhetsz ebből az állapotból. Az Isten segítsen bennünket abban, ez az én kívánságom, gondolom mindnyájunk nevében, hogy ezt megtapasztaljuk. Minél erőteljesebben és minden nap, és ne csak nekünk hozzon az üdvösséget a kárhozat ellenében, hanem minél többeknek. Amen.